Szeretettel köszöntök mindenkit Isten igéjével. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak téged. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk, és szenteld meg a mi szívünket, előtted való tiszteletünket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged jóságodért, szeretetedért, és azért, mert különösképpen is megörvendeztettél bennünket a mai napon. Hiszen délelőtt rengeteg olyan esemény történt az Isten tiszteleteinken, amelyek könnyet csaltak a szemünkbe, örömkönnyeket. Magasztalunk téged, Urunk, a gyermekekért, akik kiálltak és szolgáltak a maguk egyszerű módján, olyan módon, ahogyan te is gyönyörködni szeretnél mi bennünk. Könyörgünk, Urunk, adj nekünk is ugyanilyen gyermeki hitet, teljes, tökéletes bizalmat benned. Köszönjük, Urunk, azokat, akik keresztelni hozták gyermeküket, unokájukat, áld meg, Urunk, az életüket, és részesítsd őket abban a kegyelemben, hogy láthassák felnőni a rájuk bízottakat. És add, Urunk, meg nekik azt is, hogy fogadalmukat hűen betarthassák, hadd lehessen így a te áldásod egész életükön. Köszönjük, Urunk, a pedagógusokat, akik nevelik, tanítják a gyermekeket, és akiket köszönthettünk, és majd köszönthetünk is. Magasztalunk, Urunk, hogy a mi gyülekezetünkben vannak egyházi intézmények, amelyekben keresztény oktatás folyik, ahol nem csak ismereteket, hanem tőled való bizonyságtételt is hallhatnak. Így könyörgünk már most a holnap reggeli Isten tiszteletért, áld meg, Urunk, a gyermekek összegyülekezését itt a templomban, s ragad meg az ő figyelmüket a te lelked által. És mindig, mindezekkel együtt is, tiéd legyen örökké a dicsőség, Urunk, mert elmondhatatlan a te jóságod irántunk. Annyi jót adsz nekünk, Urunk, és megengeded, hogy a hit szemével lássuk az életünket. Megengeded nekünk azt is, hogy túllássunk e földi életen, hogy túllássunk a hétköznapi dolgokon. Megengeded azt, Urunk, hogy egy egészen más értelmezési koordináta rendszerbe kerüljön minden, ami történik. És így adunk hálát, Urunk, könnyek között is azokért, akiket elszólítottál mellőlünk. Magasztalunk téged, Urunk, az együtt töltött évekért, évtizedekért, a megtapasztalt áldásokért, a sok jóért, és bár ott van a szívünkben a fájdalom, mert valakit elszólítottál, de mégis ott van a hála ezzel együtt. Tőled kaptuk őket, és a te kezedbe helyeztük őket. Így könyörgünk hozzád, Urunk, hadd legyen ez az Isten tisztelet olyan, ahol még inkább előbbre haladhatunk a te ismeretedben. Szeretnénk még közelebb jutni hozzád, minél világosabban ismerni téged, de add meg nekünk, Urunk, azt a kegyelmet, hogy ne csak ismerjünk egyre jobban, hanem engedelmeskedjünk is neked. Így kérjük a te jelenlétedet a Szentlélek által, hallgass meg bennünket, megváltunk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom János evangéliumából, a 14. fejezet első 17 verséből, és aztán pedig még a Heidelbergi K.T. 25. kérdés feleletét. Az Úr Jézus mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben is, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. S ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahová pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hogy hová mész, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta, annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az atyához megyek, és amit csak kértek, majd az én nevemben megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban, ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. A heidelbergi KT-ból pedig a 25. kérdés felelet így hangzik, mivel csak egyetlen egy isteni lény van, miért nevezed meg-e hármat, az atyát, a fiút és a szent lelket? Azért, mert Isten úgy jelentette ki magát az ő igéjében, hogy a három megkülönböztetett személy amaz egy, igaz, örök Isten. Kedves testvérek, ma a Szent Háromság vasárnapján a heidelbergi KT kérdései közül éppen azt olvastam föl, ami ide vonatkozik. Felette nagy kérdés ez minden ember számára, hogy lehet Isten egy, ha három? Úgy gondolom, aki egy icipicit is érdeklődik Isten után, az már feltette magában ezt a kérdést. És talán azok is, akik itt vannak évtizedek óta. Hogy van az? Isten egy, és mégis három. Aztán már az apostoli hitvallásban is úgy tűnik, mintha ellentmondás lenne. Hiszek egy Istenben, és aztán látjuk, míg az énekeskönyv végén is így van tagolva, három részre. Atyában, fiúban, Szentlélekben. Most akkor Isten egy, vagy három? Hogy kell ezt érteni? És akkor mindezeket még meg tudjuk fejelni azzal, hogy Mózes 5. könyvében, a 6. fejezet 4. versében ezt mondja az ige, halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Ez az igevers nagyon fontos volt Izrael életében. Nyomatékosította a nép számára, hogy egy Isten van, egyedül, egyetlen egy, nincs rajta kívül más. Egyedüli Úr ő. És mi mégis azt valljuk, hisszük, hogy Isten valóban egy, és mégis három. Ma délelőtt három kisgyermeket kereszteltünk meg, és újra elhangzott a missziói parancs. Az Úr Jézus, mielőtt a mennybe ment volna, ezt mondta a tanítványainak, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, s íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Itt is látjuk, hogy Jézus három isteni személyről beszél, az atyáról, a fiúról és a Szentlélekről. Hát még rengeteg úgymond bizonyítékot hozhatnék, amit a Szentírás tár elénk, vagy hitvallási írataink arra nézve, hogy Isten egy és mégis három személy, de talán nem is kell többet mondanom. Olyan nagy titok ez, hogy a tanítványok három év alatt sem értették meg igazán ezt a titkot. Látszik ez abból a beszélgetésből is, amit az imént felolvastam, az Úr Jézus búcsú beszédeinek része ez, János evangéliumában, a 14. fejezetben. Amikor az Úr Jézus az atyáról beszél, a tanítványok úgy gondolják, hogy ő valahol máshol van. Van Isten, mint atyánk, de ő valahol máshol. És legyünk őszinték, nekünk is ez óriási kísértés, Isten valahol ott fönn, tőlünk távol létezik. És nem értik, hogy Jézus és az atya egy, és elválaszthatatlan. Az Úr azonban, az Úr Jézus mégsem neheztel rájuk, nem haragos, hanem szeretettel próbálja megmagyarázni nekik ezt a titkot. Elmondja, hogy ő az atya által vitte véghez a cselekedeteit, amit mondott, az belőle mondta, általa mondta, az ő akaratát vitte mindig véghez. És ezek után ígéri önmaga helyett a Szent Lelket, mint pártfogót a tanítványoknak, hogy miután majd ő elmegy, hamarosan, akkor mégis velük maradjon. Nagy titkok ezek, amiket, ha talán ésszel teljesen fel nem is foghatunk, de hittel magunkévá tehetünk. Azonban egy könyvben nagyon komoly lelkipásztor magyarázatát olvastam ezzel kapcsolatban, ami igen megragadott, és nem is találok jobbat erre. Mit jelent az, hogy Isten egy, és mégis három, Atya, Fiú, Szentlélek? A gyerekeknek én magam konfirmációi felkészítőn mindig almát szoktam rajzolni. Mindig azt mondom nekik, hogy na, akkor az almát milyen részekre lehet osztani, gondolkoznak rajta, elkezdik elővenni a természettudományos ismereteiket, és akkor mondom, hogy nem kell ennyire matekozni rajta, hanem képzelj el egy almát, és akkor meg szoktátok pucolni? Hát van, amikor igen. Na, az micsoda? Az az almának a héja. Aztán, amit megeszel, az mi? Az a húsa. És mi marad? Hát a csutkája, a magház. Mindjárt látjuk, hogy az alma három részből áll, és mégis egy. Ha már elkezdjük külön bontogatni, akkor az már nem is teljesen az egy alma, csak a része, de az almának a része. Azonban ez a lelkipásztor nagyon jó példát hozott. Azt mondja, hogy ha a kezünkbe veszünk egy gilisztát, és elkezdünk neki beszélni arról, hogy mi az, hogy iskola, munkahely, család, politika, nem nagyon fog tudni megérteni ebből semmit sem. Már csak azért sem, mert eleve nem ért abból egy kukkot sem, amit mondunk, nem csak a fogalmakat. Valahogy hasonlóan vagyunk mi is Istennel. Isten is annyival nagyobb, annyira nagy, hogy hiába beszél nekünk az ő nagyságát, az ő tökéletességét, annyira nem tudjuk befogadni, mint ebben a példában egy giriszta az embernek a magyarázatát. De Isten mégis annyira szeret bennünket, hogy képes volt egészen közel hajolni mi hozzánk, olyannyira, hogy emberré is lett értünk, hogy olyan módon beszéljen hozzánk Jézus Krisztusban. Emberré lett. Sőt, nem csak, hogy beszél, de még az anyanyelvünkön is beszél, hiszen saját anyanyelvünkön olvashatjuk a Bibliát. És mégsem tudjuk sokszor felfogni Istent, még ennek ellenére sem. Míg az ő teremtett dolgait sem tudjuk tökéletesen befogadni. Sokat gondolkodtam rajta például, mit jelent az, hogy idő? Mi az, hogy idő? Kezdődött? Lesz vége? Hol van az idő? Mit jelent az? Hogy múlik? Aztán ott van az univerzum. Múltkor volt az egyik istentiszteleten, valaki mondta, hogy az univerzum az valójában azt jelenti, hogy egy szó, egy mondat. Isten kimondta, és meglett. És itt vannak a tudósok, akik nagy űrteleszkópokkal vizsgálják ezt az univerzumot, és vitatkoznak rajta, végtelen vagy nem végtelen. Mekkora? Nem tudjuk eldönteni. Nincs erre objektív magyarázat, pedig ezek csak Isten teremményei. És ugyanígy mi az, hogy energia? Minden egyes élelemre rá van írva, mennyi energiát tartalmaz, de hol van az energia? Hogyan fogható meg? Ó, mennyi titok! Hát hogy tudnánk akkor magát, Istent felfogni? Most ez a valaki azt mondta, Isten olyan, mint a nap, a napsugár és a meleg. A nap fent van az égen, és világosan látjuk, hogy ott van. Ez nem kérdés. Nincs, aki ezt megkérdőjelezné, van-e nap, ott van. De a napsugár, az itt van lent a földön. Azt is látjuk, hogy itt van a napsugár, hiszen rásüt a vízre, a földre, a rügyekre. Láttuk is néhány héttel ezelőtt, hogy elkezdtek ezek kipattanni, és ennek az áldott jó időnek a hatására megindult az élet. És most is, az elmúlt egy-két nap hűvös ideje után érezzük, hogy szinte lever ez a napsütés, és ennek nyomán a meleg. Három különböző dolog. Egy égitest az égen, itt a földön a napsugár, és a levegőben a meleg. És ezt a hármat mégsem lehet egymástól elválasztani. A napsugárban benne van a nap ereje, energiája, anyaga. A belegben benne van a napsugárnak a munkája és a napnak az ereje, és a napsugár által érkezik el ide a földre. És amikor a mi bolygónk jobban a nap felé fordul tavasszal, akkor érezzük, hogy egyre nagyobb és nagyobb ennek a hatása mi ránk. És valahogy így van Istennel is. Ahogy a nap az égen van, úgy mindenek forrása az Atyaisten teremtett mindent, bennünket is. Miért van Krisztus? Hogyan van Krisztus? Jézus Krisztus tőle származik, belőle származik, éppen úgy, mint a napsugár a napból. Persze kérdezhetnénk, mi volt előbb, a nap vagy a napsugár? Nyilván a nap, de abban a pillanatban, hogy van napsugár is. És azt is fel lehet tenni kérdésként, hogy mi a nagyobb, a nap vagy a napsugár? Természetesen a nap, de a napsugárban benne van a nap ereje. Ilyen az Atya és Jézus Krisztus viszonya is. János evangéliuma így kezdődik, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ez kezdetben Istennél volt. Furcsa ez, olyan, mintha egymásnak ellenmondó dolgok lennének ezekben a rövid mondatokban, és mégis, ha ez előbbi példát behelyettesítjük, akkor talán érthetőbb. Ha azt mondjuk, kezdetben volt a napsugár a napnál volt, és a nap volt a napsugár. Ez igaz. A napsugár nem a nap, de mégis benne van a nap energiája, ereje, hatalma. Így van Jézus Krisztussal is. Nem ő az Atyaisten, de benne van az Atyaisten hatalma, energiája, ereje, teljessége. Mindene. És ahol a napsugár van, ott van a meleg, ahol ott van az Atya és Jézus Krisztus, ott van a Szentlélek, Isten lelke, ereje, hatalma, energiája, ami fenntartja az egész világ mindenséget, és megváltoztatja az emberi lelkeket. E három megkülönböztetett személy az egy valóságos örök Isten. Ezt mondja Heidelbergi K.T., és ezt valljuk mi is. Ez a három megkülönböztethető, de egymástól el nem választható. Mert ugye meg lehet különböztetni a napot, a napsugarat és a meleget, de nem lehet elválasztani. Mert ha a napot elválasztjuk a napsugártól, akkor már nincs is. Megszűnt. Nincs forrása. És nem lehet elválasztani a napsugarat a naptól, úgy nem lehet elválasztani a meleget sem egyiktől, és a másiktól sem, mert ahol nap és napsugár van, ott van meleg. A napsugár a nap kiáradása a földre. Jézus Isten kiáradása a földre. Aki látja a napsugarat, látja a napot. Jézus azt mondja Fülöpnek, aki látott engem, látta az Atyát. Ha itt lenne a nap hozzánk egészen közel, abban a pillanatban elpusztulnánk. Pontosan megfelelő távolságban van, és által hozza számunkra a napsugár azt az energiát, amire szükségünk van. Az élő Istent senki sem látta, ha valaki látná, elpusztulna tőle. Mózes azt kérte az Úrtól, hadd lássalak téged, és azt mondta, hogy eltakarom a te arcodat, és hátulról láthatsz engem. Nem bírnánk elviselni Istennek a hatalmát, a dicsőségét, a nagyságát. Amikor Ézsaiás látomásban ott van a mennyei palotában, akkor azt mondja, hogy jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok. Az Isten hatalmát nem bírnánk elviselni, az Isten jelenlétét. De Krisztusban úgy jött közénk, hogy elviselhető, és az ő kegyelmét, az ő szeretetét hozta közénk. Krisztus nélkül csak rettegéssel és félelemmel állhatnánk az élő Isten előtt. Aki látott engem, látta az Atyát, mondja Jézus. Hát az a kérdés, hogy láttuk-e már akkor Jézust? Hiszen Jézus Krisztus az, aki elhozta nekünk a világosságot, a meleget a szívünkbe, aki új életet ad nekünk. És ha őt látjuk, ha vele kapcsolatban vagyunk, akkor ismerjük Istent, és közösségünk van vele. Kedves testvérek, én sok embertől hallottam már, hogy azt mondták, Nagyon szimpatikus nekik a református egyház. Nagyon tetszik nekik az egyszerűség, mondhatni ez a puritán jelleg. Az egyszerű istentisztelet, az egyszerű kinézet, az egyszerű templom. Egy valamivel nem tudnak mit kezdeni, annyit beszélünk Jézusról. Mit akarunk ezzel a Jézussal? Testvérek, mi Jézus Krisztus nélkül elveszettek vagyunk. Nekünk nincs semmi ő nélküle. És Jézus Krisztus nélkül nem ismerjük Istent sem. Nekem olyan csodálatos volt azt megérteni, és az egyik fordulópont az volt az életemben, amikor végre megértettem azt, amiről Jézus beszél, hogy Isten szeret. Hogy nem azért teremtett bennünket, hogy legyenek szolgái, robotok, akik azt csinálják, amit akar. Akik rá vannak kényszerítve, hogy úgy be kell tartani a parancsolatokat. Amikor megértettem, hogy annyira szeret, hogy még az ő fiát is értünk adta. És amikor Jézus beszél arról, hogy ő a jó pásztor, aki utána megy az elveszetteknek. Olyan csodálatos abba belegondolni, hogy én is ilyen vagyok, ilyen voltam, aki utánam jött. Krisztus nélkül rettegés ez a keresztény élet. És a Szentlélek nélkül pedig ez az egész csak sztori. Isten szent lelke nélkül egy nagyon szép történet az, ami le van írva a Bibliában. Van, akinek nem szép. Aki az Ószövetséget olvassa, az meg azt kérdezi mindig, miért ott az a sok gyilkosság, meg ilyenek. De Szentlélek nélkül biztos, hogy nem fogjuk megérteni Istent. Lesznek elképzeléseink, gondolataink, véleményünk, de igazi ismeretünk nem. Mint ahogyan sok mindent hallunk a híradóban, meg olvasunk az interneten a miniszterelnökről, vagy bármelyik politikusról, vagy híres sportolóról, de egészen más az, ahogyan leírják, lefényképezik, bemutatják nekünk, meg egészen más szemtől szemben találkozni. Isten Atya, Fiú, Szentlélek, hogy egészen közel jöjjön hozzánk, hogy tökéletesen megismerjük őt, és hogy teljes legyen az életünk vele és általa. Ezért kulcsfontosságú számunkra Krisztus befogadása, mert aki őt látta, látta az Atyát. És aki Krisztus szívébe fogadja, annak oda fog áradni az ő szent lelke is, hogy megtapasztalja, mit jelent az Úrral élni. Legyünk így nyitottak az ő befogadására, és életünket hadd járját Isten megelevenítő lelke. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által sok minden világosabb lett ezen az Isten tiszteleten a számunkra, de közel sem tudjuk azt mondani, hogy mindent tudunk rólad. És nem is tudhatunk, hiszen te annyival nagyobb vagy, mint ahogyan azt mi felfoghatnánk, befogadhatnánk. Így is a lélek által sokkal többet adsz nekünk, mint amit mi felfogni képesek lennénk. Hiszen magyarázat helyett vannak tapasztalataink, átéléseink. Köszönjük neked, Urunk, hogy a keresztény élet az nem egy elgondolás, egy véleményformálás, hanem egy valóságos, megtapasztalható boldogság. Urunk, köszönjük neked azt, hogy élhetünk a te szent lelkednek ereje által. És egészen fantasztikus belegondolni abba, amit ígértél annak idején a tanítványoknak, hogy akik te benned hisznek, még nagyobb jeleket tesznek, mint te magad. El sem bírjuk képzelni, hogy esetleg mi is halottat támasztanánk föl, vagy gyógyítunk, pedig tudjuk, adod ennek hatalmát ma is. De nincs meg elég nyitottság az életünkben, a szívünkben el és befogadni téged. Urunk, bocsásd meg ezt nekünk, és könyörgünk hozzád, hadd tudjuk minél tágabbra nyitni a szívünket előtted. És vágyakozunk arra, Urunk, hogy általad legyen minél teljesebb a mi életünk. Esedezünk hozzád, Urunk, így taníts bennünket tovább, hadd ismerjünk jobban, egészen addig, amíg majd megszűnik az ismerkedés, és színről színre látunk téged a mennyek dicsőségében. Addig is készíts bennünket arra a boldog találkozásra, ami ígéreted szerint el fog érkezni. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, legyen tiéd a dicsőség örökké.
Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.
Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Jézus Krisztusban.
Amen.